Sziasztok, kedves hallgatók! Folytatjuk a kettes számrendszert itt péntek délután a Rádiókafén, Behumi Dórival, Veres Dórival. Kapitány Iván filmkészítő, sorozatkészítő a vendégünk, és Behumi Dórinak van egy 10 pontos kérdése.
Hát ezt nem tudom, hogy 10 pontosa, és nyilván mennyire fog neki örülni, mert tudom, mert ilyenkor az embernek nehezen jut ilyen az eszébe, de egyszer már próbálkoztam ezzel az előző órában, hogy kiszedjem belőled, hogy mi volt rád hatásra mondjuk, mint sorozat, akár szakmailag, vagy csak mi néző tényleg elragadott.
Először egy ilyen bármi film vagy sorozat, az rám, mint nézőre hat. Tehát én, ha jó valami, akkor én soha nem ülök úgy, mindig meg szokták kérdezni, és akkor szakmai szerint nekem nincs másik szemem, ez a szemem van, és ha lebilincsel, akkor ugyanúgy tudok ülni, hát egy teljesen hétköznapi filmkészítéshez nem is konyító néző, és el vagyok varázsolva. Aztán persze, amikor elvarázsolódtam és vége van, akkor nyilván meg akarom fejteni, hogy miért is volt ez, és mi kötött le, és akkor újra megnézem, és megpróbálom megvizsgálni azokat a dolgokat, és már tényleg akkor már egy kicsit kívülről jobban, kevésbé elvarázsolva a műtől, megpróbálom megnézni, hogy mi is ez. Van ilyen egyébként, tehát vannak ilyen sorozatok, amit én nagyon szerettem, és szerintem a szórakoztatás egyik alap példája az a Jó barátok. Bár, hogyha megnézed a Jó barátokat, akkor ki fog derülni, hogy amivel ők nagyon sikeresek lettek, az első évad, az ember akkor nem vette észre, mert valahogy másképp működött, az semmi sem különbözik egy átlagos amerikai szórakoztató sorozattól. Semmivel nincsenek jobban kimunkálva a karakterek, vicceket mondanak egymásnak, jópofa beszólások vannak, ami egy ilyen szitkom, vagy egy standard szitkom. Valószínűleg az a 6 szereplő dinamikájától lett olyan, meg a karakterválasztásoktól, hogy ez mégis kiemelte a sorozatokból, és közben az alkotók megtanulták azt, hogy tudják úgy vinni ezeket a dolgokat, hogy egy picit szintet lépjen ez a sorozat, és a végén egyébként, ha megnézed a 10. epizódban, meg már korábban is borzasztó komoly kérdésekről beszél ez a szórakoztató sorozat. Tehát ha én elmondanám teljesen szárazon, hogy ez a sorozat, kik a főszereplői, majd a fő karakterei, milyen történetek vannak benne, akkor azt mondod, hogy ez egy veretes dráma. Uh-huh. Tehát a szerencsétlen színésztől, aki nem elég tehetséges, de örökké próbálkozik, a rossz házasságokkal, a gyermektelen pár, aki ezzel próbálkozik, a szerencsétlen árvalány, akit mindenki letagadott, aztán kiderül egyébként, hogy csak kirúgták, kitaszították, az új életet kezdő gazdag lány csemete, stb., meg az, akinek ugye a szülei ilyen furcsa életet éltek, és átoperáltatta magát az apja a nővé, és ez hogy tudja feldolgozni, és hogy működik ez az egész. Tehát, hogy ha így elmeséled, akkor azt mondod, hogy valami nagyon művészi magyar filmnek a történetét hallgatod, és nem pedig egy virtigli vígjátékét. Ugye minden vicces lehet, és mindenből lehet viccet csinálni, meg mindent komolyan kell venni. Tehát, hogy szerintem egyszerűen az történt, hogy elég biztonságot kapott a sorozat ahhoz, hogy úgy foglalkozzon ezekkel a dolgokkal, ahogy eddig nem foglalkozott vele senki, és hogy a viccelődés máza alatt nagyon sok problémához lehet úgy hozzáállni, hogy annak van humoros oldala is, hogyha úgy működik az egész, és ettől megnézik az emberek, mert szórakoztató lesz, és nem az lesz, hogy ott ül összeszorít, hogy gyomor, hogy úristen, még ez is érte meg, az a tragédia, és te jó Isten, és hú, mindjárt én is ki fogok menni a moziból, és pont ugyanezt fogom csinálni az életben, és ilyen szar az életem. Ezek a sorozatok meg elvarázsolták. Szóval visszatérve, tehát a Jó barátok volt egy olyan sorozat, és annak az egész fejlődése is, ami nekem példaértékű volt, de ugyanilyen volt egyébként az Elnök embere is, a sorozat, nem a film, hanem az Elnök embere, az Aaron Sorkin által kreált sorozat, ami szerintem fantasztikus volt minden szempontból.
Ez a Martin Sheen.
A Martin Sheen benne az elnök, akiről tudjátok, hogy csináltak egy közvéleménykutatást 2 vagy 3 évent a sorozat, és csináltak egy közvéleménykutatást, ha kiírnák a választásukat, és indulna rajna, akkor megnyerni. Ne. De.
Atyajég. Hát annyira erős volt a karakter, igen, és annyira jól játszotta.
Uh-huh. De ugyanilyen hatása volt rám mondjuk az Elit alakulat, ami ugye a Ryan közlegény nyomán, a Spielberg Ryan közlegénye nyomán csináltak egy tévéfilm sorozatot arról a csapatról, amit ott közben felfedezett a Spielberg a Ryan közlegény készítése során. Az egy légideszant alakulat volt, aki Normandiában lett ledobva, és aztán eljutott a sasfészekig Németországban. Egy fantasztikus sorozat, nagyon sok egészen döbbenetes résszel, és lenyűgöző minden szempontból, és ugyanúgy meg lehet nézni ma is, mint amikor készítették, azt hiszem a 2000-es évek elején csinálták, tehát több mint 20 éve készült, és szenzációs.
Gyuri azt kérdezte, hogy most mi az, amit fel tudsz idézni, hogy mik azok, amik hatottak rád, de mi volt a leges-legelső filmmel kapcsolatos élményed, hiszen te ugye operatőr szakot végeztél a színművészeti, akkor még főiskolán, tehát valami odasodort téged ehhez a filmes pályához.
Ez egy összetettebb dolog volt azért, hogy az én édesapám az hangmérnök volt a Magyar Televízióban, tehát én viszonylag sokat lógtam bent nála már gyerekkoromban is, részben kényszerűségben nem volt hová tenni engem, részben meg az én örömömre, amikor már én találtam ki úgy, hogy ez nekem tetszik. Én se tudtam magam még elég sokáig, hogy mit szeretnék csinálni. Valami ilyesmit. Tehát játszottam amatőr színjátszókörben, fényképeztem, amatőr filmeztem, mindenféle ilyet csináltam. Aztán rá kellett jönnöm, hogy a kamerának ezen az oldalán valahogy sokkal biztosabbnak érzem magam, mint előtte.
Annak ellenére, hogy színészekre jelentkeztél aztán.
De az nem azért volt.
Hanem mert nem indítottak operatőr.
Igen, nem indítottak operatőr szakot.
Ja, minden áron oda akartam.
És én nagyon naív voltam, megmondom ezt, én azért annyira nem voltam még elmélyülve a dologba, és azt gondoltam, hogy ez olyan egyetem, mint a többi, majd jelentkezem valamire, felvesznek, és bár nincs, és majd valahogy különbözetivel átjelentkezem, és...
Hát színész leszek, de adnak biztos egy kamerát, létezik, hogy nincs ott egy kamera.
Igen, majdnem. Hát mindenki nagy szerencsére nem vettek föl az enyémre is, mert így elmentem dolgozni a Magyar Televízióba segédoperatőrnek.
Szabadságtér, ugye?
Szabadságtér hát 17.
Aztán ez minden csínyen.
Így van, mindenféle produkcióban tudtam dolgozni, és akkor ott dolgoztam.
Embereket, meg szituációkat ott. Ez melyik időszak, kik voltak a nagyok?
70-es évek vége. 70-es évek vége, amikor én oda kerültem. És hát én dolgoztam Zsurzs Évánál, már az ő produkcióban, a Névtelen Várban, Lukács Loránt volt az operatőr, és voltam én az egyik segédoperatőre, de ugyanúgy dolgoztam a Rádai Mihállyal, aki forgatta a Glória című sorozatot, vagy egy filmet, ezt nem ő forgatta, de lehet, hogy ő forgatta, nem tudom pontosan, de a Rádai Mihállyal is csináltunk, de szerintem az a Glória volt. Sokakkal dolgoztam, Bíró Miklóssal.
Akkor úgy, hogy volt mondjuk a hangmérnök ugyanabban a produkcióban, nem. Ahol te segédoperatőr?
Nem. Nagyon kevésszer dolgoztunk együtt. Legfőképpen akkor volt rá példa, amikor én már operatőr voltam. Amikor segédoperatőr voltam, nem, mert az apu az úgynevezett stúdió hangmérnök volt a Televízió 2-es stúdiójában, olyan műsorokat csinált, az Ablak, meg ezeket, ezeknek voltak, így van. Én meg szaladgáltam a nagyvilágban, mármint a magyar nagyvilágban. Elmeséltem máshol, hogy én operatőr lettem, az egy nagyon különös döntésnek volt az eredménye, mert egyszer 15 évesen üldögéltem otthon a tévé előtt, és néztem a tévét vasárnap délelőtt, hogy a bambulos rántott húst sütik kint a szüleim a konyhában. Ugye az egész lakótelep Sercega.
És illatozik.
Az illatozik, és én néztem a budapesti Honvéd MAFC kosárlabda mérkőzést a sportcsarnokból. És véget ért a közvetítés, és jött a bemondó. Emlékszem, hogy a Tamási Eszter vagy a Takács Marika volt, aki ezt mondta, és mondta, hogy közvetítést láttak a Budapest sportcsarnokból, és akkor elkezdte sorolni a stábot. És emlékszem rá, hogy azt mondta, hogy vezető operatőr Dubovic Péter. És nekem annyira megtetszett, vezető operatőr ez, hogy milyen fantasztikus, nem csak úgy simán operatőr, hanem vezető operatőr. Én vezető operatőr akarok lenni. Úgyhogy ez is hozzájárult, és aztán én sokat dolgoztam a Dubovic Péterrel is, mint segédoperatőr. Mondtam, elmeséltem, nagyon, nagyon tetszett neki a történet. Hogy... Nem is ismertem előtte, úgyhogy nem törtem a babérjaira, mert hála Jóistennek volt ott máshol is hely, de mondom, elmondta, elmeséltem neki.
Hogy az jutott eszem, hogy ez mennyire szép, hogy aztán végül édesapáddal mégis tudtatok együtt dolgozni, és hát most ugyanebben a cipőben vagy, mert ugye fiaddal is együtt tudsz dolgozni.
Igen, mondjuk az én együttműködésem a fiammal az, hogy mondjam, sokkal összetettebb, mert mi valóban dolgozunk együtt, tehát ugye, mert hogy ő fényképezi a sorozatainkat, amiket csinálok, úgyhogy ez egy szorosabb együttműködés. Én az apuval azért csak ilyen, hogy mondjam,
érintőlegesen
működtünk együtt, és azok se voltak mindig a leggyümölcsözőbbek.
Tényleg? Igen. Összekaptatok dolgokon?
Hát nem kaptunk össze, mert nem volt összekapni való, de hát érvényesítette az apai szigort.
Ja, értem.
Na de várj, én azt olvastam, hogy neked se volt azért teljesen egyértelmű a fiaddal, hogy ez egy jó ötlet-e, hogy együtt dolgoztok, vagy nem.
Igen, ez sokat gondolkoztunk rajta mind a ketten, és körbejártuk a problémát, hogy legyen ez. Mi nagyon jól meg vagyunk együtt, inkább arra gondoltunk, hogy az ő karrierje szempontjából, vagy az ő szakmai élete szempontjából mennyire hasznos, vagy mennyire előnytelen, hogy velem dolgozik. Igen, hogy ne legyen apuka kisfia.
Igen, hogy ne azt feltételezzük róla, hogy csak azért
van ott,
és igen, nem is olyan.
Így van, de hogyha valaki ismerte volna, hogy ő hogy került el odáig, akkor az teljesen normálisnak találta volna, hogy végül is egyszer csak vele kezdtem el forgatni, mert azért elég rögös volt az út, ami odáig vezetett neki, hogy mi együtt dolgozunk, de amikor kialakult az, hogy és én azt gondoltam, hogy igen, akkor mi csináljuk együtt ezt a dolgot, akkor leültünk és elkezdtünk. Ezt ő nem is akarta. Számba vettük az összes körülményeket, és én miután én őt borzasztó tehetségesnek tartom, és azt gondolom, hogy akkor is vele forgatnék,
hogyha nem
a fiam lenne, és akkor is nagyon örülnék, hogy ő velem forgat. Úgy gondoltam, hogy csak ezért ilyen meggondolásokból nem fogom ezt a dolgot eldobni magamtól, ezt a lehetőséget. Ráadásul én emlékeztem az én indulásomra, ugye én is apukám fia voltam a tévében, a kiskapitány, akinek az apukámnak tényleg semmi, de semmi köze nem volt ahhoz, hogy én hogy tudjak előre menni a pályán, hiszen ő hangmérnök volt, és tényleg semmi köze nem volt. Ennek ellenére mégis megküzdöttem minden napot a tévében azzal, hogy neked könnyű, mert apád itt hangmérnök, meg itt neki. Semmi köze nem volt hozzá, és nagyon sokan álltak hozzám előítélettel azzal, hogy az apámnak is feltűnt a neve egy-egy stáblistán a televízió műsorában. Úgyhogy azt gondoltam, hogy miután akkor is teljesen mindegy volt, hogy az én apám ott dolgozik-e, vagy nem, és hogy mennyi hatással van az én karrieremre, akkor én ebben nem leszek szemérmes, és nem mondom azt, hogy egy ilyen tehetséges emberrel, mint a fiam, nem fogok együtt forgatni.
Egyébként gondoljatok bele, hogy ez az előítélet egyébként mennyire butaság, mert ugye azért vannak a zenész dinasztiák, vannak a cirkuszos dinasztiák, vannak a táncos,
vannak a filmes dinasztiák,
ami nem véletlen, hiszen itt nem az a kérdés, hogy nem akarják a hatalmat kiadni a kezükből, vagy az elért dolgokat, hanem az van inkább, ami a te esetedben is, és nyilván a gyereked esetében is, hogy már magába szívja, tehát, hogy ő már egy egész más indulással tud menni, mint valaki, aki, ő tudja, hogy mire számítson, ő tudja, hogy mik a buktatói ennek, ő tudja, hogy milyen kitartás kell ehhez, ő tudja, milyen boldogulni esetleg a nehézségek ellenére.
Hát így van, ráadásul nekünk, ugye, akármennyire is azt mondom, hogy ez egy munkakapcsolat, mégiscsak egy apa-fiú viszony is van ebben, és hogy ezt hogy tudjuk jól vinni, hogyha például valamiben nem értünk egyet, vagy másképp gondolkodunk, vagy hogy tudjuk ezeket csinálni, vagy mik lesznek az én elvárásaim vele szemben. Tehát, hogy nem fogok-e mondjuk például irreálisan sokat követelni, vagy magasabbra tenni a lécet, amit nem kell, csak azért, mert azt gondolom, hogy ő ne kerüljön abba a helyzetbe, hogy elnéző vagyok azért, mert a fiam, stb. Tehát, hogy de hát aztán megmondom őszintén, hogy ez olyan magától értetődő és egyszerűvé vált a gyakorlati munkában, hogy nem is kellett rajta gondolkozni, és most már ugye sok-sok éve dolgozunk együtt, hogy nekem ezzel semmi problémám nincs, aki meg van, az meg írjon levélben, majd válaszolunk.
Te mikor végeztél operatőrként?
88-ban.
88. Igen, akkor még ugye egy televízió volt. Azért gondolkodom, hogy vajon milyen perspektíva tárult egy fiatal végzett operatőr elé.
88-ról mindenki ugye azt mondja, hogy hú, már két évvel a rendszerváltás előtt vagyunk, de az
rohadtul
nem lehetett érezni, igen, hogy ott mi van, és az ember azt gondolta, hogy volt már egy standard, amibe belenőttünk, ugye ez volt a legvidámabb barak, aminek azért már nem voltak olyan rettenetes, borzasztó kötöttségei és nehézségei, mint amivel mondjuk még a szüleink megküzdöttek, és az én számomra egyáltalán nem voltak ilyen problémák. Tehát az ember úgy gondolta, meg akkor ez volt ugye a minta, hogy az ember valamit választ magának, és hogy valahogy azt egy életen át csinálja, és akkor ha ez elég szorgalmas, és elég tehetséges, akkor vezop lesz belőle, meg izé, meg ezt fogja csinálni, meg játékfilmet csinál, meg nem tudom, mindenféléket. Tehát, hogy volt egy ilyen lehetőség, de...
Tehát nagyokat álmodtál. Igazából.
Igazából nem is kellett erre nagyokat álmodni, az ember úgy gondolt, hogy ez úgy az volt. Évek alatt ki fog jönni. De amikor
hát azért a 80-as években nagyon sok jó magyar film készült, tehát ott azért volt egy olyan iskola, meg egy hát olyan...
Én ugye tévében gondolkoztam, mert én televíziós voltam, mert tévéből vettek föl engem a főiskola, és a tévébe mentem vissza, utána ez egy picikét más volt.
De nincs különbség a diplomában.
Nem az a különbség abban van, hogy a filmgyárba készült, mit tudom én, 15-20 film egy évben, a tévében meg készült 40 tévéfilm, nem tudom, x mennyis tévésorozat, ilyen show műsor, 70 tévéját, valahogyan ott lehetőséghez jutott volna az ember, nem álltak volna még nagyon sokan előtte, szintén nagyon sok tehetséges, vagy kevésbé tehetséges operatőr, aki már be volt ágyazódva. Tehát még kell járni ott is a szolgálati utat, úgy nézett ki, nagyon nehezen is kaptam.
Operatőr kávét kell először lefőzni.
Nem, azt nem, de hogy először olyan...
Operatőr iratot kell lefűzni.
Olyan műsorokat csinálsz, amik hát azért, hogy mondjam, nem...
Nem az ászlós hajók.
Így van. És az első önálló műsorom, az emlékszem, az a minden tudó háztartások voltak, amik operatőrként.
És ez neked nem volt elég komoly.
Nekem nagyon jó volt, hát én nagyon imádtam, mert az volt az első önálló műsor. Alföldi Robi volt még az első műsorvezető benne, meg ilyenek, fogad, hogy kell mosni a fiataloknak, meg
hogy
nem tudom,
hogy kell meggyújtani a gázt.
Úristen, ezt megkeresem, ezt a fogmosos részt a gyerekeimnek.
Hogy kell megvarni, vagy nem tudom, egy ruhát egy banánnal, vagy szóval ilyen nagyon hasznos dolgok voltak benne.
De tök szép közeliket lehetett csinálni.
Igen, nagyon jó is volt, de azt lehetett látni, hogy ez egy nagyon lassú építkezés lesz, mire én valami olyan lehetőségig jutok.
Törőcsik Marival forgat.
Ami mondjuk nekem is tetszene, de közben alakult egy másik dolog, elkezdett ugye egy picit a piacgazdaság felé orientálódni ez a mi szocializmusunk, és elkezdtek reklámfilmek készülni. És az valahogy egy szabadabb helyzet volt, és már elkezdtek maszek reklámfilm készítő KFT-k, meg nem tudom mik alakulni, és akkor az egyik ilyen elhívott engem, Kozma Péter, hogy csináljunk együtt filmeket. Igazándiból egy tanárom ajánlott be maga helyett, aki épp nem ért rá, és akkor úgy kerültünk össze. És ott egyszer csak egy olyan perspektívák nyíltak ki, hogy olyan munkákat lehetett csinálni, olyan igényel, olyan pénzügyi feltételekkel, olyan körülmények között, amire a rendes tévében, de még a filmgyárban se volt lehetőség. Na most akkor a reklámfilmkészítés ugyanolyan lenézett műfaj volt, mint a sorozatkészítés. Tehát nem volt, mint később ugye azt mondjuk, hogy menjen el egy színész egy sorozatba, az még ebben az idő ciki volt. Mármint később lett ciki, igen. Mert ott még nem volt ciki. Igen. Itt a reklámfilmkészítés volt a filmesek körében az, hogy...
Miért vállaltad be? Mert jól fizetett.
Nem csak, hogy jól fizetett, hanem mondom, olyan kamerákkal, olyan körülmények között dolgozhattam, aminek a közelében nem jött se a tévé.
És nem érdekelt, mit mondanak?
Nem. Engem de egyébként sose érdekel? Hát igazándiból nem, megmondom
őszintén.
És a kreatív energiák akkor már megvoltak, tehát lehetett azt érezni, hogy a reklámfilm egy olyan műfaj, vagy egy olyan forma, amiben nagyon jól lehet mozgatni
hát
ezeket az
akkor voltak benne, ma nincs ennyi kreatív energia benne. Akkor az egy aranykor volt, az a
Mi, akkor nem a megrendelő mondta meg ugyanúgy?
Hát nem egészen. Nem, akkor nagyon a kreatívok, a filmesek nagyon sok mindenbe szólhattak bele, nagyon sok mindent lehetett önnálló, nagyon kooperatív volt ez a munka, tehát együtt gondolkoztunk. Aztán később lett az, hogy mindenki a saját fontosságát hangsúlyozandó egyre jobban kitolta a másikat ezekből a lehetőségekből.
80-as évek vége, 90-es évek
eleje. Igen. Hát akkor születtek az ilyen Postabank, Maci, meg ezeket, amiket csináltunk, meg a golyók, meg
te
ezeket.
Vetted fel a Macit, amikor eldőlt.
Igen, az a Kozma Peti lányának volt a Maci, ami hanyatteset úgy loptuk el a
erre keresetek rá, kedves hallgatók, akik annyira fiatalok, hogy nem tudják így hirtelen felidézni, vagy akik fel tudják, azok is. Ez szerintem biztos, hogy megvan. Hát van egy ilyen néhány ikonikus reklám abból az időből.
Igen, és akkor mondom ezeket, és akkor fantasztikus, tényleg nagyon sok mindent lehetett csinálni, és sőt, nem csak ez volt benne a fantasztikus, hanem a a megrendelők, a cégek nagyon sok dolog mögé álltak be, mint támogatók. Meg lehetett őket nyerni nagyon sok mindenre. Én emlékszem például, hogy volt egy akkor nagyon menő számítástechnikai cégeknek csináltunk reklámfilmeket, és rá tudtam venni őket, hogy csináljunk egy balettfilmet.
Tehát, hogy balettfilm?
Balettfilmet.
És melyik volt?
Egy Lups, egy izraeli koreográfusnak volt egy ilyen modern balett tánca, ő itt dolgozott Magyarországon is, közben csináltunk vele egy balettfilmet, akkor ő nagyon menő koreográfus volt, és csináltunk egy 25 perces balett rövid filmet, és ezt szponzorálta az a cég. Úgyhogy, tehát nagyon sok kreatív lett, és ebben az időszakban született, ugye én igazán ekkor ismerkedtem meg mondjuk a Gesztivel, meg a Berkessel, mert együtt dolgoztunk a Kozmóban, ami az a reklámfilmgyártó cég volt, és ott csináltunk mindenféle dolgokat, és azon kívül klippeket mondjuk az első emeletnek, és később a repülőknek.
Igen, azért egy videóklip, meg egy reklámfilm hasonló metodika, képzelem kívülről ezt a dolgot, tehát hogy rövidben kell gondolkodni.
Igen, nagyon rövid idő alatt kell elmondani egy történetet, vagy egy hatást, és mind a kettő alkalmazott műfaj. Úgyhogy ez egy nagyon jó döntés volt, annyira jó döntés volt, hogy én ki is léptem a televízióból nagyon hamar. Először elmentem fizetés nélküli szabadságra, de aztán úgy éreztem, hogy én itt minden szempontból sokkal jobban járok, hogyha elmegyek a tévétől, amit akkor mindenki egy öngyilkos gondolatnak tartott.
Már amikor korábban említetted, hogy 2008-ban, amikor ez a gazdasági válság volt Magyarországon, akkor abba hagytad, akkor azt hiszem a reklámfilmezést, igen. És akkor meg azt számoltad fel, és akkor mentél a sorozat készítés felé, már akkor szüget ütött ez a fejembe, hogy ehhez azért egy nagyon komoly helyzetfelismerő képesség kell, vagy pedig egy nagyon erős ösztön, mert ahogy most is említetted, hogy ez öngyilkosságnak tűnt tulajdonképpen egy jól fizető, biztos televíziós állást ott hagyni. Azért a butáskodásért ott jönnek ezek a fiatalok ilyen hülye sapkákba, meg ilyen geszti péterek, és akkor ott kitalálják, hogy már legyen valami. Szóval a biztosat a nem biztosra kicserélni, ez egy ilyen folyamatos jellemző az életedben? A Dóri nagyon furcsa arcot vágott az előbb, és szerintem azért csinálja, mert erre csak a zene után válaszolhatsz, nem baj?
Nem.
Akkor most ez egy nagyon hatásvadász húzás lesz a hallgatóink felé, de hát majd csak a zene után fogjátok meghallgatni a választ. Kapitány Ivánnal beszélgetünk a kettes számrendszer utolsó fél órájában.